Két hét van még hátra az amerikai elnök választásig. A telefonnál itt van Kaló Máté, külpolitikai elemző. Jó reggelt kívánok! Mire mutatnak a felmérések? Mennyire lehet ezeket mérvadónak tekinteni?
Jó reggelt kívánok! Az országos felmérésekből leginkább az általános trendeket lehet kivenni, mégpedig azt, hogy úgy fest már hónapok óta stabilan Joe Biden pár pontos, kb. 5% pontos előnnyel vezet országos szinten Donald Trump előtt, de az országválasztási rendszeréből tudjuk azt, hogy az államoknak az egyes-egyes eredményei lesznek, amelyek eldöntik azt, hogy az elektori szavazatok melyik jelöltre fognak befutni. Idén, mivel a korai szavazatok és a levélszavazatok aránya a koronavírus járvány miatt nagyon magas lesz, és alapvetően a részvétel is magasabb lesz, ugyanakkor további bizonytalansági tényezők fognak közrejátszani, például az, hogy mondjuk a szokásosan magasabb szabálytalan szavazatarányú levélszavazás hogy fogja befolyásolni mondjuk a végeredményt, és melyek azok a rejtőzködő szavazók, amelyek az utolsó pillanatban fognak dönteni a választásokon. Most azt láthatjuk, hogy kifejezetten magas részvételre számíthatunk. A 330 milliós Egyesült Államokban körülbelül 140-150 milliós részvétel várható.
Van valami ökölszabály arra, hogy Joe Bidennek a felmérésekben mennyivel kellene vezetnie ahhoz, hogy majd a választást is megnyerje, vagy nincs ilyen?
Alapvetően az amerikai választási rendszer, legalábbis az elnök választási rendszer olyan, amelyben elképzelhető az, mint ami 2016-ban is, 2000-ben is történt, mégpedig, hogy a kevesebb szavazatot országosan megszerző jelölt válik végül mégis az elnöké, hiszen az elektori rendszerben ez matematikailag kijöhet. Tehát az, hogy önmagában Joe Biden vezet a teljes népességet tekintve, ez releváns, de nem kötelező jellegű arra nézve, hogy ő neki meg kell nyerni a választásokat. Erre bazírozik egyébként Donald Trumpnak is a kampánya, teljesen legitim módszer a jelen rendszer mellett, amely hát láthatóan eléggé aránytalan, hogy a legkevesebb elektorral történő győzelmet árazzák be maguknak. Ez is ugyanannyit ér, mint hogyha valaki esetleg mondjuk 100 vagy a fölötti elektorszámmal győzne a választásokon.
Milyen államot kell figyelni? Van-e olyan választás, ami irányadó lehet a végeredményre?
Általában tradicionálisan elmondhatjuk, hogy vannak azok a billegő államok, amelyben szoros választási eredmény van, és a kifejezetten azok, amelyekben magas az elektorszám, mondjuk Pennsylvániában, Floridában, Ohio-ban tradicionálisan nagyon sok pénzt költenek el a kampányok arra, hogy megszerezzék a többséget. Az idei év annyiban különleges, hogy nagyon kibővült a billegő államoknak a száma. A középnyugaton, de a déli államokban is újonnan most már több olyan helyről is beszéltünk, ahol nem egyértelmű a választások kimenetele, ez nagyban növeli a bizonytalanságot a végeredménnyel kapcsolatban, nagyon nagy kilengések lehetnek, és mivel mondtuk, hogy egy államot mondjuk akár egy szavazat különbséggel is el lehet vinni egy jelöltnek, az összes elektori szavazatot, ezért nagyon kis különbséggel is nagyon nagy elektorszámbeli különbséget mutathat a végeredmény, és tekintve az, hogy tényleg nagyon sok lesz a levélszavazatok száma, amelyeknek a megszámolása nem reális november 3-a estéjén, ezért előfordulhat, hogy a végeredményre akár egy hetet is várnunk kell.
Lehetséges, hogy az amerikai legfelsőbb bíróságon ér véget az elnökválasztás? Lehet annyira szoros az eredmény?
Nyilvánvalóan a bíróságon akkor érhet véget a választási küzdelem, hogyha valaki megtámadja valamelyik államban a végeredményt, vagy választási csalásra hivatkozva, vagy arra, hogy nem számoltak meg elég szavazatot. Nagyon sok bírósági ügyre lehet egyébként számítani, amelyek ideális esetben a helyi állami bíróságokon megoldásra kerülnek, de előfordulhat, hogy a szövetségi lépcsőzeten végighaladva egészen az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságáig jutnak ügyek, de arra ügyelnie kell a politikának és a bírói rendszernek is, hogy időkorlátok vannak, tehát december 15-éig az elektori kollégiumnak össze kell ülnie és megválasztani az elnök személyét, amennyiben ez nem történik meg, onnantól a kongresszus elé kerülhet az ügye ennek a eldöntésének, amely persze csorbítaná a választói akarat kifejeződését, hiszen nem a választások eredménye alapján alakulnak ki az elnök és az alelnök személye, ezt nyilvánvalóan mindenki próbálja elkerülni.
Budapestről nézve is úgy tűnik, hogy nem annyira a programok vitáznak, hanem inkább botrány és oda-vissza vágások mentén zajlik a kampány. Ez így szokott mindig lenni, vagy most erősebb?
Alapvetően a politika personalizációja, tehát a személy központúsága ebbe az irányba mutat, nem csak Amerikában, hanem világszerte, és ugye ezt a magyarországi kampányokban is megfigyelhetjük. Jelenleg azért talán nem titok, amit elárulok most, hogy Donald Trump személye erőteljesen, ami meghatározza a mostani választásokat. 4 éve is nagyjából így volt, úgymond egy referendum az elnök személyéről a mostani választás, és megy a nagy verseny, hogy melyik témákkal tudják tematizálni a mostani választások utolsó 2 hetét, mégpedig próbálja az elnök csapat elterelni a koronavírus járványról és az azt követő gazdasági válságról a beszédtémákat. A kihívó Joe Biden volt alelnök személye, pedig egy friss, az elnök csapat által kirobbantott botrány próbál elkerülni, amelyet az alelnöknek, a PR-nak a ukrajnai energiabizniszei kapcsán próbálta a Rudy Giuliani, a Trumpnak az ügyvédje feldobni az elmúlt napokban. Megy a tematizálási verseny, meglátjuk, hogy ki fog ezzel előre jutni. Igazából a választók nagy része már eldöntötte, hogy kire fog szavazni, és a mobilizálás most már a nagy kulcs, hogy ki tudja a legtöbb szavazót elvinni a választóurnákhoz, és erre már csak 2 hetük van. Nagyon sok pénzt fognak erre elkölteni a kulcsállamokban, és mint mondtam, ha szerencséjük van, és mondjuk nagy arányjal tudnának győzni, akkor talán már a választások estén nagyjából látható lesz, hogy melyik elnök győzedelmeskedik, ha nem, akkor még heteket várhatunk az eredményre.
Köszönöm szépen! Kalló Máté külpolitikai elemzőt hallották az Inforádióban.